Nyisd adok ki, kérlek, a Bibliáitokat a Máté Evangélium 27. fejezeténél, és innen olvassunk egy részt az evangéliumból, méghozzá a Máté Evangélium a 27-es fejezet 57. versétől a 61-ig terjedő szakaszt. Így hangzik. Máté 27, 57-től 61-ig. Amikor Belsteledet eljött egy Arimátiából való gazdag ember név szerint József, aki maga is tanítványa volt Jézusnak. Elment Pilátushoz és elkérte Jézus holttestét. Akkor Pilátus megparancsolt, hogy adják ki neki. József elvitte a holttestet, tiszta gyorsba göngyölte, és elhelyezte a maga új sírjába, amelyet sziklába vágatott. A sír bejáratához egy nagy követ hengerített, és elment. Ott volt pedig a magdalai Mária és a másik Mária, akik a sírral szemben ültek. Eddig az ige. Ezt a címet adtam ennek az ige hirdetésnek, hogy minden tanítvány számára eljön az idő, amikor nyíltan vallást tehet uráról. Amikor fogalmaztam ezt a mondatot, akkor ezt úgy írtam, hogy nyíltan vallást kell tennie az uráról, de azt gondolom, ez nem pontos. Mert meggyőződésem, hogy pontosabb így, hogy vallást tehet az uráról, és azt gondolom, hogy nincs kivétel minden keresztény ember életében eljön az idő, amikor érzi azt, hogy itt az idő. És nem arról van itt szó, amikor átlagosan bizonyságot teszünk, beszélünk az úrról, hanem bizonyos kiélezett szituációkban, amikor nem olyan könnyű vállalni Jézus Krisztus. Nem olyan könnyű azt mondani, hogy én Krisztus követem, és ezért ezt vagy azt nem fogom tenni, vagy nem fogom vállalni, vagy nem adom hozzá a nevem, és ebből konfliktusok fakadnak. Az emberek alaptermészetüknél fogva kerülik a konfliktusokat, kerülik a nehéz szituációkat. Arimátia József esete éppen ezért nagyon tanúságos, ami számunkra. A történet előzménye, a názáreti Jézus kereszt halálai szenvedése. Tudjuk, hogy római idő szerint délután 3 órakor költözött el és halt meg, azt mondva, hogy elvégeztetett, és így döntött, hogy leteszi az atya kezébe az ő életét, és meghalt. Ezt követően olvassuk a történetben, hogy Arimátia József még az ünnepi idő kezdete előtt, zsidó ember lévén nagy valószínűséggel, a 18 órai, a délután 6 órai római idő szerint beszélünk, idő előtt elvégezte a temetés szertartását, ne csusszanak bele az ünnepbe. Délután 3 órától azonban eltelik néhány óra, azt is tudjuk, hogy József mikor sötétedett. Nem éjjel, hanem este ment Pilátushoz, azaz a döntését véletlenül megelőzte egy szorongás, egy félelem. Nem kis kockázat volt, amit vállalnia kellett, hogy bemenjen Pilátushoz, a köztudomásúan kegyetlen és vérengző emberhez. De ezt majd mindjárt megnézzük. Ki is volt ez az Arimátiai József? Nézzük meg, és sok bátorítást nyerhetünk az ő életéből, abból, ha megnézzük, hogy milyen háttérrel rendelkezett az ember, és Jézushoz milyen közel vagy milyen távol volt a tanítványi köröket tekintve. Azt mondja az írás, hogy Arimátiából való volt, azaz Judának a samáriai határhoz közel fekvő települései. Ez egy kicsit samáriai hatás is volt, meg ott a kultuszközpont Jeruzsálem. Tehát egy ilyen határvidéken élő ember volt. Azt is tudjuk, hogy gazdag ember volt. Biblia nem hagy nekünk kétséget afelé, hogy egy nagyon jó módú, rendkívül gazdag emberről van szó a eredeti görög kifejezésből kiindulva. Tehát egy tekintélyes, jómódú ember volt. Azt is tudjuk, hogy maga is tanítványa volt a názáreti Jézusnak, és akkor itt meg kell állnunk egy picit. A múlt héten Bereszkélős barátom, testvérünk beszélt nekünk az ige aroisztoszi alakjáról, és merem én is ezt alkalmazni, nem ez a lényeg benne, hanem a görög kifejezés az a tanítványa volt Jézusnak, arra enged következtetni, hogy nem ekkor lett tanítványa Jézusnak, hanem már korábban döntött úgy, hogy Krisztus tanítványává lesz. Tudunk arról, hogy volt a názáreti Jézusnak 3 nagyon közeli tanítványa. Ki emlékszik, kik voltak ezek? János, Péter és Jakab. Tudjuk nagyon jó, hogy ez a 3 tanítvány nagyon közeli kapcsolatban volt a názáreti Jézussal. Hol vannak ezek a keresztre feszítés idején? János tudjuk, hogy a közelében van, de ő jó kapcsolatban volt a főpappal. Azt mondja, hogy jó ismerőse volt a főpapnak. Az összes többi elszelet. Talán valahonnan messziről szemlélik az eseményeket. Nincs ott sehol. És ott van a 12, akiről azt mondjuk, hogy mindig Jézussal voltak, és az apostoli utódlásnál is szempont volt, hogy olyan embert keressenek Júdásaiba, aki mindig Jézussal volt. Tudjunk 72 tanítványról Lukács evangélium 10. részében, akik kettessével Jézus előtt mentek prédikálni és hirdetni az evangéliumot. Róluk is tudunk, aztán tudunk 500 tanítványról, akiről Pál apostol írja a Korintusiak az itt első levél 15. fejezetében, hogy tanítványai voltak Jézusnak. Arimátyi Józsefről nem tudjuk név szerint, hogy melyik csoportba tartozott. Maximum az 500-hoz tartozhatott. Tehát olyan tanítványról beszéltünk, aki nem volt olyan jeles tanítvány. Nem volt olyan neves, valami különleges. Nem volt annyira buzgó. Sőt, másén az evangélium azt mondja, hogy titokban követte a názáreti Jézust. Azaz, Arimátyi József személye nem az az előtérben lévő keresztény ember képe. Nem az a buzgó, mindenki számára látható hívő ember képe. Mégis, amikor eljön az ő ideje, kulcs szerepet vállal az evangéliumok történetében, és megvan név szerint említve ez az ember. Neked mondja az Úr, aki magad kicsinynek tartod. Eljön a te időd, amikor rád lesz szüksége az Úrnak. Amikor neked lesz lehetőséged bátor tetteket véghez vinni, ahogy Dániel próféta könyvében mondja az írás. Hogy eljön az idő, amikor Isten népe, Istennek gyermekei bátor tetteket visznek véghez. Tudjuk azt is, hogy valószínűleg ehhez a körhöz, az 500-as körhöz tartozott egy másik jeles személy, akit Nikodémusnak hívnak. Aki még először az éleple alatt megy Jézushoz. Kicsit befurakodva, kicsit taktikusan. Milyen furcsa, amikor hallunk embereket beszélni, és egy picikét már ismerjük a kommunikáció rejtelmeit, egyenesek vagyunk őszinték, és kihalljuk a beszédéből, hogy manipulálni akar bennünket. Hogy nem beszél őszintén. Nikodémus is így közelít Jézushoz azon az éjszakán. Kicsit manipulatívan. Megszólítja őt. És Jézus nem enged ennek a manipulációnak. Azt mondja, Nikodémus, a te bajod az, hogy nem tudod, hova fogsz kerülni, amikor meghalsz. Te hallottál Jézusról, a Messiásról, ismered az igét, a Bibliát, de neked nincs hit a szívedben arra nézve, hogy neked, amikor meghalsz, meg fog nyílni a mennyei ország. Arimátyi Józsefről azt olvassuk, hogy maga is várta az Isten országát. Nikodémus is egy ilyen várakozó szerepben volt, csak még korábban nem tudta, hogy eljött az Isten országa. Nem jutott el hozzá ez az evangéliumi üzenet, amit Jézus prédikált, hogy elközelített Isten országa, és higgyetek az evangéliumban. Tehát Nikodémus is, aki segítségére volt Arimátyi Józsefnek a názáreti Jézus eltemetésében, már előlép az éjszakából, este lesz. Nem fényes nappal még azért, de ne dobjunk rájuk követ azért ezért. Mert nem tudom, melyikünk hova szaladt volna ebben a helyzetben. Vajon ott alakottunk volna, hogy méltó tisztességet adjunk a meghalt mesternek? Kockáztattuk volna az életünket egy temetésért? Tudjuk, hogy a történet nem ér véget, mert húsvét hajnalán a názáreti Jézus legyőzve halált felkelt a sírból, feltámadt és él vasárnap hajnalban, és ott találjuk azt a két asszonyt, akik legutoljára mennek el a sírtól, legelőször érkeznek vasárnap hajnalban. Magdalai Máriát és Jézus édesanyját, szülőanyját, Máriát. Tehát mikor Jézus meghal, még világos volt, és megvárja Arimátyi József a esti időt, amikor már nap lefelé megy. Talán eltelik egy óra, két óra, amikor ő imádkozik, vívódik. Megtegyem, ne tegyem. Kockáztassak, ne kockáztassak. Mi legyen, mit csináljak? Vívódik. És azt gondolom, hogy a nehéz döntéseket a szellemi ember életében megelőz ez a vívódás. Nem hiszek abban, hogyha valaki keresztény ember is, és nehéz döntések előtt áll, aminek nagy kockázata van, az csak így. Egy csettintés, ha hívő vagyok, megyek neki. Nem hiszek ebben, emberek vagyunk, és nagyon törékenyek. Pál apostol azt mondja, hogy törékeny cserépedény az életünk. Nem az az érték, akik mi vagyunk, hanem amit hordozunk. A bennünk lévő élet, a Krisztus a legnagyobb érték. Tehát esteledik és megy Pilátushoz, de még délután 6 óra előtt kellett ezt megtennie, de a kockázat semmivel nem volt kisebb. Elkérni Jézus holttestét, hogy eltemesse, egy nagyon bátor cselekedet volt. A bátorság nem jelenti azt, hogy nincs félelem az ember életében. Néha a bátorságra azt gondoljuk, hogy nincs félelmed. Nem, a bátorság az, ami a félelem ellenére cselekszik. És Ari Máté József életében látjuk, hogy nagyon félt. Le is írja a János apostol egyébként, mikor megemlékezik erről, hogy komoly félelem volt az életében. És azt gondolom, hogy amikor konfrontációt kell fölvállalni a hitedért, és tudod, hogy annak súlyos következménye lesz, akár kirúgnak az iskolából, elbocsátanak a munkahelyedről, meg fognak haragudni rád, akkor ez egy komoly kockázat. És nem gondolom azt, hogy csak így, lazán lehet döntéseket hozni ilyen súlyos esetben. Csak a vakmerő ember, vagy a merő vak ember hoz így döntéseket. Egy felelősséges embernek meg kell harcolni ezt. És valószínűleg Ari Máté József itt tusakodott magában, hogy mit csináljon, aztán döntött. Ezt nevezzük bátorságnak, hogy a félelem ellenére is engedelmeskedek Istennek. Tehát más helyzet volt, mint Nikodémus éjszakai látogatása, amikor ő éjleple alatt megy Jézushoz. Itt azért még abban az időben vagyunk, majdnem hivatali időben vagyunk, amikor megkeresi Pilátust. Már így számol be erről, amikor beesteledett, mivel az előkészület napja, vagyis szombat előtti nap volt, eljött Arimátiai József, a nagy tanács tekintélyes tagja, aki maga is várta az Isten országát, bátran bement Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Mint mondottam, ez a bátran kifejezés szintén ebben az aorisztoszi alakban van, azaz megelőzte egy döntés. A tettét megelőzte egy határozott elhatározás, aminek a következménye volt az, amit tett. Tehát a keresztény ember döntései mögött ott van a megfontoltság. Isten soha senkitől nem kér olyat, amit nem mért fel előtt, hogy vállalja-e. Maga a názareti Jézus azt mondja, hogy aki engem akar követni, vessen számot előtte. Hogy végig akar-e futni. Végig akarja futni a pályát. És ha engem akar követni valaki, akkor vegye fel a keresztjét. Olyat is mond a őt hallgató tanítványoknak, hogy most akkor ti is elmentek? Ti is így fogtok hagyni engem? És erre adja nagyszerű választ Péter apostol, hova mennénk? Az örök élet beszéde van nálad. Ez az egy, ami számít, ami számunkra. Mert te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Személyes döntés, személyes kockázatvállalás. A keresztény élet döntései mögött ez a fajta felelősségteljesség van. Tehát a bátorság nem mellőzte a veszély megértését, a haláltól való félelmet, de legyőzte ezeket. Diadalmaskodott ezek felett. Pál apostol a Filippi levelében, börtönlevelében, Filippi gyülekezetnek írott levelében, ugye hallottunk a bizonyságtételben a filippi eseményekről, ahol ugye megtért a filippi börtönről és családja, és nagyon kedves módon tártelénk Lajos testvér, hogy a börtön lakói is, mert azok elpiccoltak volna, ha meg nem térnek, ez nagyon jó, köszönöm. Ezt írja Pál apostol ebben a börtön levelében. Úgyhogy az Úrban testvéreink többsége fogságom körülményeiből bizalmat merítve, félelem nélkül és bátran szólja az Isten igéjét. ugye ez a bátorság kifejezés van, itt már jelen időben, tehát akcióban van az, aki csinálja, teszi bátorságot, mert itt abból, hogy én fogoly vagyok, de bátran vállalom a hitemet, nem adtam fel az evangélium igazságát, nem alkuttam meg, és az Isten engem még megtartott, és még nem vették el az életemet, és tudjuk, hogy ebből a fogságából Pál apostol valóban még szabadul, és nem ekkor végzik ki, hanem majd a második fogság idején. János nyíltan beszél a József, Arimátia József lelkét megpróbáló félelmekről. Ezt mondja a János 19.38-szor az írás. Azután Arimátia József, aki Jézus tanítványa volt, de csak titokban, addig titokban, félt a zsidóktól. Megkérte Pilátust, hogy levesse Jézus testét, Pilátus megengedte neki, elment tehát, és levette Jézus testét. Aztán Lukástól a következőt tudjuk még meg erről a Józsefről. Volt egy József nevű ember Arimátiából, a júdeiek egyik városából, a nagy tanács tagja, derék és igaz férfiú, aki nem értett egyet a többiek határozatával és eljárásával, aki maga is várta Isten országát. Ő elment Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Mit tudunk rá még erről az emberről? Egyrészt, hogy tekintélyes ember volt, vezető ember volt a zsidók között, miként Nikodémus is. Aztán azt is tudjuk, hogy derék ember volt. A derék ember azt is jelenti, jó, nemes, bátor, vitéz, kiváló, becsületes, jóindulatú, jó akaratú ember. Tehát jellemét tekintve egy példaadó ember volt, így ismerték őt. Aztán azt is mondja az írás, hogy igaz ember volt, azaz Isten igéje szerint igyekezett élni. Azt is olvas, úgy is fordíthatjuk, hogy megigazított ember volt, akit megigazított az Isten. Aztán azt is olvassuk róla, hogy várta Isten országát, azaz nem ebben a világban reménykedett, hanem várta az örökkévaló királyságot, a mennyországot, várta a Mesiást is ezzel együtt eljönni. És azt mondja az írás, hogy ő pedig elment Pilátushoz, azaz nem egy romantikus hívő volt, nem egy szentimentális hívő volt, aki nagyon tudott hinni, amikor annak semmi kockázata sincs, hanem akkor, amikor eljött az ő ideje, akkor meg is tette, amiben hitt. Tehát a hite, hitből fakadó cselekedetek által nyert bizonyságot, ahogy Jakab apostolnál olvassuk, hogy mutasd meg a cselekedetet, a hitedet, a cselekedetek által, és fordítva a cselekedetből meg lehet látni a hitet. És ez egyértelmű volt Pilátus előtt, Arimátia József életében is. A körülményekhez képest egy illendő temetés szeretett volna az ember a názareti Jézusnak, az ő mesterének, egy olasz festő, Tizianónak a festménye ez, amelyben megpróbálta megörökíteni, ahogy József, Arimátia József és Nikodémus elhelyezi József sírjában a názáreti Jézus testét. János apostol így számolt be erről. Az első verset már olvastam, de olvasom hozzá a másodikat is. Ezután Arimátia József, aki Jézus tanítványa volt, de csak titokban, mert félt a zsidóktól, megkérte Pilátust, hogy levesse Jézus testét. Pilátus megengedte neki. Elment tehát és levette Jézus testét. Eljött Nikodémus is, aki először éjszaka ment hozzá, és mirhából és aulléból készült kenetet hozott, mint egy 100 fonnyit. Tehát József és Nikodémus a korábbi távoli tanítványok, a rejtőzködő tanítványok. A maguk idejében, mikor eljött az ő órájuk, előléptek, és bátran vállalták, hogy kihez tartoznak. Bátran vállalták, hogy ők a názareti Jézushoz tartoznak. És gondoljatok bele, ez a kockázatvállás, ha emberileg leegyszerűsített, pusztán arról szólt, hogy végtisztességet adjanak a názareti Jézusnak. Látszólag egy nevetséges dolog, hát nem mindegy lett volna. Ezeknek az embereknek nem volt mindegy, hogy hogy földelik el, vagy hogy hagyják, hogy a madarak rágják a húsát és egyék a húsát a názáreti Jézusnak. Nem volt mindegy nekik. A körülményekhez képest igyekeztek lehető legméltóbb módon eltemetni a názáreti Jézust, Tudjuk a Jairus lányának történetéből, hogy még zenészeket és siratóasszonyokat is fogadtak abban az időben, hogy a gyász nagyságát erősítsék, fújták a fuvolákat, hangoskodtak és jajgattak, mint Jairus lányának halálakor, és Jézus mondta, hogy menjetek már innen. Menjetek innen, mert zavartok. Mert ugye a álszentség az zavarja Jézust. Zavarja Isten, de ennek az embereknek a szívében őszinte tisztelet és szeretet volt a Názáreti Jézus iránt. Mert ha elmegy valakinek a temetésére, és abból a lelkületből teszel, ami kedves Istennek, akkor benned van a tisztelet és a szeretet az elhunyt felé. És benned van a részvét és az együttérző szeretet az életben maradt családtagjai felé. Igaz? Ez a lelkület, ez az érzés, ez az indulat az, ami meghatározza valakinek, hogy részt vegyen egy temetésen. És milyen kedves dolog, amikor a hívő testvérek, ha meghal valaki, akkor részt vesznek a temetésén, elköszönnek, elbúcsúznak, végtisztességet tesznek, ezt is szokták mondani. Ez egy kedves dolog, egyáltalán nem mindegy, a mai világban már minden mindegy. Berúgják a földbe, az kész van. Hát nem erről szól a dolog. Ha te benned van őszinte tisztelet és szeretet, az meg fog nyilvánulni a tetteidben. Te szereted Istent, és tiszteled az Urat, akkor meg kell látszani az életviteleden, a beszédeden, a tetteiden, a cselekedeteiden, és a kockázat vállalásodon is, és a kockázat vállalásomon is meg kell látszon. Vagy feladhatod, egyszerűbb. Nem kapunk engedélyt, elutasítanak. Hát így van. Nem, megyünk tovább. Bezörgetünk egy másik ajtón. Miért? Mert az Úr evangéliumát akarjuk hirdetni, és nem adjuk fel. Amíg csak idő van, nem adjuk fel. Megyünk tovább, imádkozzunk, könyörgünk, és zörgetünk a következő ajtón. Elutasítanak itt, nem baj, megyünk a következő ajtóhoz. Mert lehet, hogy egy év múlva, két év múlva éppen az az ajtó nyílik meg, ahol ma elutasítottak bennünket. Egy olyan élet fordul Isten felé. Nemrégen hallottam valakit, akinek bizonyságot tettem, már többször beszélgettem vele, aki maga tanácsolt egy haldoklónak, hogy vegye kezébe a Bibliát, és olvassa az evangéliumot. Nem is gondoltam, hogy az örök élet hite ilyen mélyen ott van az életében, és maga tanácsolja egy haldoklónak, hogy itt van a Biblia, nyissa ki és olvassa, mert abban van az örök élet. Az beszél Jézus Krisztusról, akiben van az örök élet. Mirhából és Alléból való kenetet vitt ez a két ember, mind a kettőt használták balzsamozáshoz, temetkezéshez, viszont a mirhai rendkívül drága illatszer volt. És 100 fonnyit vittek. Csak hogy érzékeljétek, ez több mint 32 kiló illatszer volt. Áldozat nélkül nincs Krisztus követés. Nem beszélhetünk Krisztus követésről, nem hozunk áldozatot. Ha valami nagyon értékes számomra, azért áldozatot hozok. Testvérek, mehettek volna haza. Télőt kiszolgálták magukat, biztos várnak is otthon, jó lenne otthon lenni. Hoztak egy áldozatot, hogy Krisztus szolgálják. Elmúlt héten többen hoztatok áldozatot, hogy Krisztus szolgáljátok. Ma hoztatok áldozatot, hogy eljöttek Isten tisztelni és magasztalni. Nem azért, hogy részt vegyetek egy vallásos összejövetelen, hanem hogy kifejezzétek a názleti Jézus Krisztus felé, hogy tisztelitek és szeretitek őt. Ez az a motiváció, amelyet nem lehet emberileg beleírni az emberek szívébe, amit nem lehet előírni. És távol legyen, hogy valaki ezt gondolná, hogy az lehet. A Szentlélek tudja a szívetekbe írni. És a szívünkbe írni. Pilátus megparancsolt, hogy adják ki ezt a tetemet, ezt a testet Józsefnek, és hadd temesse el. Azért ez nem volt mindennapos dolog. Hadd mondjam nektek, hogy a rómaiak általában nem engedték eltemetni a halottakat, akit keresztre feszítettek, és az elrettentésnek és a megfélemlítésnek az eszköze volt. Hadd rágják a vadak meg a madarak szét azt a tetemet, és hadd beszél az a tetem ott a föld felszínén, míg rothadott és eszik a vadállatok, hogy így jár minden bűnös. Zsidó területen a lázadástól való, hogy tartottak a zsidók lázadásától, annyit engedtek meg a zsidóknak, hogy ne szenvedjen szombat napjára a kereszten a elítélt, ezért fogtak egy nagy furkós bodor, és eltörték a lábszál csontját a keresztre feszítettnek, hogy megfulladjon minél hamarabb. És aztán vagy ott hagyták a kereszten, vagy levették a kereszt, és ott hagyták a koponyák hegyén. Legjobb esetben is valamilyen jeltelen helyen, szentségtelen helyen elföldelték. De az, hogy a szerettei eltemessék egy elítéltet, egy halálra ítélt, ez nem volt megengedett. Tehát az, amit kért Arimátia József, egyáltalán, hogy oda ment ezzel az előzménnyel, ismerve az ő múltját, titokban, félt a zsidóktól, és felvállalja, hogy egy végrengző emberhez, aki halálra ítélte a názáreti Jézust végül is, oda menjen, és azt mondja, add ide nekem, hogy méltó módon eltemessem. Minden határon túlment. A kockázat, amit vállalt, az élete volt. És milyen hatalmas az Isten. Ezt a vérengző embert is felhasználta arra, hogy Isten gyermeke mindazt, amit vett az Úrtól, véghez vigye. Persze tudjuk, hogy Pilátus tudta ugyanis, hogy Jézust irítségből szolgáltatták ki neki a zsidók vezetői. Talán a felesége Álma, aki mondta neki, hogy vigyázz, ne tégy semmit ezzel az emberrel, mert nagyon gyötrődtem miatta álmomban. De ő se szerette annyira Názáret Jézus, és nem tisztelt annyira, hogy feladja, kockázatot vállaljon, hanem engedett a nyomásnak, és kivégeztette Jézus Krisztust. Tehát Arimátia József, amit vállalt, abban az életét tette kockára, és hadd mondjam nektek, ő ezt nagyon jól tudta. Egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy Pilátustól ő élve jön ki. Ennek az embernek, ismerik a történelmet, nem volt semmi szent. Ő lemészárolt adott egy rakás embert. Az áldozatok vérével elégítette el a vérüket. Tehát ő nem egy ilyen kis lájtos, parfümözött, babarcú figura volt. Ez egy marcon, a katona volt, aki nagyon is jól tudta, hogy mi kell a karrierépítéshez. És ez volt neki fontos. Az, hogy milyen átok alá került az élete, a szintén történelmileg tudjuk, hogy nem vállalta fel Krisztust. Öngyilkos lett, tudomásunk szerint végül, sok csapás, sok súlyos csapás érte az életét ezt követően. Az áldatlan állapot hatására, az ördög gyötrő munkája nyomán, nyilván, ami ezt kellett, az ő döntése. Tehát az, amit Arimátia József vállalt, az egyáltalán nem jelentett kockázat nélküliséget. Ő a kockázat ellenére hozott döntést. És ezt nevezzük bátorságnak Biblia értelemben. Azt is olvassuk, hogy a saját új sírját ajánlotta fel a temetésre, amiben még nem feküdt halott. Amikor valaki kriptát készít, az nem kevés pénz. És általában családoknak készítik a kriptát. És azt mondja, nem volt kérdés Arimátia Józsefnek, hogy lemondjon valamiről, ami az övé. És nem számolgatta, ez milyen érték. Jó, mondod, gazdag ember volt. Persze. Nem mindig a gazdag embereknek legkönnyebb adni. Van, hogy a gazdagnak nehezebben, jobban szereti a pénzt, mint az, aki egyszerűbben él és tud adakozni. De ez az ember látszik, hogy tanítványa lett Jézus Krisztusnak, mert nem az anyagiak uralták el az életét. És értsd meg, a Krisztusnak való engedelmesség áldozat hozatal nélkül nem megy. Nem megy olcsón az Istennek való szolgálat. Az Istennek való engedelmesség. Szóval itt vannak ezek a drága nőtanítványok, akik ott vannak keresztnél, olvasuk róluk, hogy ott vannak a sírral szemben, figyelik az eseményeket, ők mennek el utoljára, és ők érkeznek először. Milyen bátor dolog volt ez is. Milyen kedves dolog volt, milyen szeretet volt ezekben az asszonyokban a názáreti Jézus iránt. Mária Magdalai, akiből 7 ördögöt űzött ki, vagy Jézus édesanyja, Mária, aki sokáig nem is értette, hogy mi történik. Volt, amikor a testvéreivel, Jézus féltestvéreivel elment, hogy elfogják Jézust, mert nem eszik, csak prédikál, és biztos megbolondult. Hosszú ideig nem is állt neki össze az, hogy ki is az ő fia? Most eljön és nézi, hogy eltemetik. Nem lehetett egyszerű. Magdalé Mária hálás a szabadításért. De biztos gyászol mélyen. Ott van a temetésen, elmegy. És az elsőként érkezik a feltámadáshoz. Ez a két asszony. A utolsó gondolat sorként vegyünk bátorítást Arimátyé József egyszerű, hogy azt mondjam, kicsiny tanítványi szerepéből. Nem volt jeles ember, nem volt az élen. Mégis, amikor eljött az idő, megtette, amit ő tehetett. És mennyire fontos volt, amit megtett. A félelmeket leküzdő bátor bizonyságtétel az, amire buzdít a maga a názareti Jézus a Máté evangélium 10. rész 29-es versétől. Ugye a verébnek pár egy filér, és egy sem esik le közülük a földre, atyátok tudtán kívül. Nektek pedig még a hajatok szála is mind számon van tartva. Ne féljetek tehát, ti sok verébnél értékesebbek vagytok. Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei atyám előtt. Azért ez komoly. De halljuk az elsőt. Hadd azt, ha te az Úr Jézus Krisztust bátran vállalod, jó napokban és kockázatok között is, akkor bizonyság lehet a szívedben, hogy a mennyei atya előtt most, ma, mert azt mondja a Biblia, hogy a názáreti Jézus imádkozik érted, és értem, ma azt mondja, atyám, megváltottam a te gyermeked az én vérem által, és majd az utolsó napon, amikor majd meg kell állni Isten ítélő székét, azt mondja, atyám, ismerem őt. Ő az én tanítványom, ő a te fiad. Ő az én testvérem. És milyen bátorítás ez, hogy Isten nincs kicsi tanítvány. Tanítvány van. Mi mérlegelünk ajándék szerint, képesség szerint, tehetség szerint. Na, nincs ilyen. Vannak különbségek az ajándék mértéke között. A hit mértéke között van különbség, de Isten ugyanaz. A Szentlélek ugyanaz, aki bennünk mindez véghez viszi. Ő nem tesz különbséget. Neked adott valamit, és azt mondja, te a magad helyén légy bátor és erős. És ne feledd el, az Atya szeret téged, és számon tartja még a hajad szálát is. Nem történhet semmi velünk azon kívül, amit az Atya meg nem engedne. Nyilván, ha az ő útjai járunk. Bátorít bennünket, hogy a Szentléleknek engedelmeskedve valljuk meg őt az emberek előtt, és bizonyosak lehetünk abban, hogy ő is megval bennünket ma, és az utolsó napon is, a mennyei atya és az ég minden angyala előtt. Aztán Pál apostolnak a bátorítása a római levélben, az evangelizációnak egyik módja, a római út, az utolsó két igeverse ez, az első verse a római útnak az, hogy mindjárt vétkeztünk, és hiába vagyunk az Isten jelenlétének, dicsőségének, nem ismerjük az Isten személyesen. Aztán azt is olvassuk, hogy a bűn zsoldja a halál, de Isten kegyelme ajándéka az örök élet Krisztus Jézusban, mi Urunkban. És aztán előtte pedig azt olvassuk, Isten azonban abban mutatta meg rajtunk szeretetét. Jézus Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűneinkben voltunk. És ez a végső, záró része a római útnak, az evangélium római útjának, amely így hangzik, Róma 10.9-től, ha tehát száddal Úrnak valod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Az írás is így szól, aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Halleluja! Napjainkban emberek próbálkoznak azzal, hogy bizonyos igeversek varázslásszerű mondogatásával, vagy megvallásnak mondanak, ami hitet csiholjanak a saját lelkükbe. És emberek elfelejtik az alapvető dolgot, amely a megigazult embernek gyümölcse, ez pedig a bátor bizonyságtétel. Ha megvallásról beszélünk, akkor a názáreti Jézus megvallása az, ami erőt ad, és amely bátorsággal tölti az emberek szívét. És ami kockázatos, mert az a názáreti Jézus Krisztusról való bizonyságtétel barátokat eredményez, és ellenségeket eredményez. Mert valakinek az életillata az bizonyságtétel. Van, aki pedig a halált érzi meg. És ellened fog fordulni, és gyűlölni fog téged. Valaki csak azért nem fog szeretni, mert a benned lévő Szentlélek, és a te bizonyságtételed irritálja, idegesíti. És gyűlölettel fog veléd fordulni. És mondja Jézus, ne csodálkozzatok ezen, mert ha szeretnek engem, akik szeretnek engem, titeket is szeretni fognak, de aki gyűlöl engem, titeket is gyűlölni fog. És ne csodálkozzatok, ha üldöznetiteket ezen a világon, mert engem is üldöztek. Tehát igen, a bátor bizonyságtétel ketté választja a kapcsolatokat is. És az, hogy nem szeret valaki, még nem jelent az, hogy a rossz hívő vagy. Lehet pont azért nem szeret. Mert bár nem tettél semmit. Pusztán csak az, hogy te Jézus Krisztusról tanúbizonyságot teszel, és hozzáigazítod az életedet. Emiatt gyűlöl téged. Ismerek egy keresztény embert, akit csalásra akartak rábírni, mert a munkahelyén a többiek is csaltak. És tudta, ha ő azt mondja a főnökének, hogy nem engedek hazugságnak, nem hazudok, mert hívő ember vagyok, akkor több is gyűlni fogja, mert mindenki tudni fogja, hogy ők csalnak. És ez bűn. És ő meg nem fog csalni. Nem kis dilemma volt, nem kis küzdelem volt, hogy milyen légkör fogja várni, mi fog történni, ha ő azt mondja a főnökének, nem lopok, nem hazudok, mert Jézus követem. És bizony, összesugtak által meg, hogy bizony, gyűlölködtek. Miért? Mert az Isten szenteken megítélte a bűnben élő embereket, akik megtérni nem akartak. És milyen kényelmes lett volna, ha ő is besimul a többiek közé. Milyen kényelmes lett volna Arimáti Józsefnek az élete, nem? Tanítványik elpicsült, hogy pont én? Hát pont én a legkisebb? Hát eddig titokban követtem Jézust. Hát mit emberkedjek? Mit menősködjek? Mit nyomuljak? Hányszor hallom keresztény emberektől kifogásként, nem nyomulok. De hadd mondjam neked, ha benned Isten szent lelke van, és te üdvözültél, mert megtapasztaltad Isten bűnbocsátó kegyelmét, azaz a megigazítást ingyen kegyelemből, a hitáltal, akkor mint forrás folyik belőled a bizonyságtétel. El se tudod hallgattatni. Indít a Szentlélek, hogy mondd el azoknak, akiket szeretsz, hogy van élet a halál után, és nem bizonytalan, hogy hol töltjük el ezt az életet. Hogy Krisztusban van bűnbocsánat, és van örök élet. És látjátok, a börtönben egy ember kockázatot vállalt, hogy egy másik rabtársának azt mondja, hogy Jézus Krisztus meghalt a te bűneidért. És lehet századjára, 200-adjára, 500-adjára mondta, úgyhogy senki nem hallgatott rá. De nem adta fel. Lehet már bizonytalan volt, lehet küzdött magában. Hogy jaj, mit fog mondani, megint egy elutasítás. De legyőzte a félelmeit, és azt mondta, bátran bizonyságot teszek Jézus Krisztusról, aki bátran vállalt engem a Golgotai kereszten, és ma is vállal engem a mennyei atyánál. És nem hallgathatok, mert szájjal teszünk vallást az üdvösségre. Azaz az üdvözült ember ismérve a tanúbizonyságtétel Jézus Krisztusról, körülménytől függetlenül. És lát a 2% volt, vagy a 3% Lajosok, azt mondta. Hú, köszönöm. Köszönöm, hogy nem hallgattál. 299 elutasítás után köszönöm, hogy te nem adtad fel. És még mindig, mint üdvözült ember, mint új életet nyert ember Krisztusban, még mindig hinter a magot. Tudod, magot azt tud vetni, akinek van. És a Biblia azt mondja, az evangélium egy mag. És ha nálad ott van az evangélium, akkor azt csak te tudod vetni az emberek életébe. Akinek nincs mag, jó mag, nem tudja vetni az emberek életébe ezt a magot. Üdvösség jele és feltétele is tehát a vallástétel Jézus Krisztusról. A megigazulás a szívben nyert bizonyosság arra nézve, hogy Isten, az Atyánk a Krisztus igazságát hit által nekünk tulajdonítja. Azaz igaznak fogad el Jézus vére érdeméért bennünket. Ugyanen igaznak és szennek, mint a fiút. Ha ő benne vagyunk, azaz bűnénket megbánva, megvalva, elfogadtuk Isten bűnbocsátó kegyelmét Jézus Krisztus a mi Úrunk által. És ehhez a megigazuláshoz kapcsolódik a száj vallástétele. Mindez pedig a felebarátaink iránt érzett szeretetből, a Krisztus iránt érzett tiszteletből és szeretetből, amely áthatotta Arimáté József és Nikodémus életét, és kockáztatott. És kockázatot vállalt. hogy megtanuljuk mi is, hogyan szolgáljunk a körülöttünk élők felé, a szomszédaink felé, szeretteink felé, munkatársaink vagy diáktársaink felé, és ne engedjük, hogy megcsaljon bennünket saját szívünk. Még az örömnek sokszor nem is kell avatkozni ebbe semmit, mert olyan jól tudunk gyártani kifogásokat mi az emberi romlott természetünknél fogva, az ördögnek még munkát se adunk sokszor. Mert jó, meggyőzzük magunkat. Nem divat, nem illik, nem akarom megbántani, bla 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 bla. Hát mondd szeretettel. Ne oktasd ki az embereket, hanem szeresd őket. Hallgass meg őket. És ha meghallgattad őket, beszélj nekik úgy, amilyen az ő élethelyzetük Jézus Krisztusról. Ne csak egy üzenetet mondj, hanem oszd meg a szívedet. Ha meghallgattad, és érzi, hogy fontos a számodra, ő maga, az ő személye, hidd el, egész másképpen fogadja tőled a bizonságtételt. És ezek nem valami rendkívül különleges alkalmak, olyan sokszor adatik lehetőség, de mindenkinek helyén az életében a kockázatvállás ideje. Amikor érezni fogod, hogy ez súlyosabb, és akkor a te időd eljött, mint Arimátyi Józsefnek, és akkor ne hátrálj meg. Ne hátrálj meg. Mert ígéretet kaptunk a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Az ígéret pedig így hangzik, ellenben erőt kaptok, amikor a Szentlélek eljön hozzátok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Amikor pedig elhurcolnak és átadnak titeket, ne aggódjatok előre. Arimátyi József nem játszotta le végig, mi ezt csináljuk. Lejátsszuk végig a történetet, a magunk esze szerint. Hányszor történt másként, mint ahogy én lejátszottam magamban, hogy mi fog történni. Egész másképp lett a vége annak a történetnek és beszélgetésnek. Vagy hitvallásnak, vagy bátor kiállásnak. Ne aggódjatok előre, ne okoskodjatok, nem tudjátok kitalálni. Egyrészt nem ismerjétek a szívét az embereknek. Salamon a templom szentelés imádságában azt mondja, Istenem, Uram, aki a szíveket egyedül ismered. Te hallgass meg imádságunkat. És ne feledd ezt el, Isten ismer a szívét az embereknek. És nem tudod, hogy sokszor egy marcon a külső mögött, egy zord külső mögött, milyen lélek van. Beszélgettem, hívtam valakit a gyülekezetbe, azt mondta nekem, vívódom. Egyszer már szeretnék elmenni, de mindig nézem, és hallgatom a beszédeket. Hány ilyen titkos tanítványa van Jézus Krisztusnak ma is? Nem is tudod? Ott lóg az interneten. Alig vár, hogy megjelenjen a következő ígéret is. Györgyire gondolok. Itt van Györgyi. Ott van Györgyi. 2003-tól 2004-től fönt vannak a tanítások a weboldalunkon, és ő végighallgatta az összest. Kukára vágott egy MP3 lejátszót. Mi semmit nem tudtunk róla, hogy van egy ember, van egy lélek, aki keresi az Isten, sőt, az Isten keresi őt. És teljesen felzárkózott a legrégebbi gyülekezeti tagokhoz, mert végighallgatta az összes ige hirdetést. Mire ide eljött? És mi azt láttuk, hogy egy új ember. És nem is tudtuk ki ő. Azt gondoltuk, milyen messze van Istentől. Pedig már nem. Ott volt a kapuban. És megszületett már benne a döntés. A kalászok már ott lengtek, csak aratásra vártak. Csak valakinek azt kellett mondani, figyelj, kövess Jézust. Kövess Jézus Krisztust. Már benne megszületett, hogy akarja követni Jézust. Így van. Úgy jött ide. Isten ne tudna munkálkodni. Mit aggódunk mi előre, hogy kitaláljuk, hogy Isten hogy munkálkodik? Ne aggódjatok előre, hogy mit mondjatok, hanem ami megadatik nektek abban az órában. Azt mondjátok, mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek szól általatok. Igen, ezekben a kiélezett helyzetekben valóban nem tudunk sokszor felkészülni. Mit tudta Arimátyi József, hogy fog reagálni Pilátus? Csak azt tudta, el kell menni, és el kell mondani neki, hogy nekem annyit ér a mester, halott teste is, hogy az életemet is kockára teszem, csak hogy eltemethessem. Azért gondoljatok bele Pilátusban, hogy mi játszódott le ebben a marcon a katonában. Figyelj, normális vagy? Soha ilyen nem találkoztam. Hogy valaki ilyen szinten szeret valakit, ilyen tisztelet van a szívében, vad idegenként. Hát nem vagy a rokona.
se az anyja nem vagy, se a testvére nem vagy. Hogy ilyen fontos neked ez a názareti Jézus? Mert a legközelebb vagyok hozzá, mert ő az én mesterem, az én uram, az én megváltóm. És számomra ő minden értékesebb a saját életemnél. Adja meg az Úr, hogy a Szentlélek ereje által, a Szentlélek munkája nyomán Jézus Krisztus az életünknél is értékesebb legyen. Mert eljön az idő, amikor Dániel proféta könyvének proféciája beteljesik a te életedben is. Lesz egy nap, a te napod, amikor nem csak átlagos napok lesznek, hanem bátor tetteket kell véghez vinni. Nem tudsz rá agyban felkészülni, de szellemben igen. Szenteld oda az életedet Jézus Krisztusnak. Engedd, hogy a Szentlélek munkálkodjon benned. Engedjem, hogy a Szentlélek munkálkodjon bennem. És hidd azt, hogy a nehéz napokban lehet vívódások közepette, lehet mérlegelve és tusakodva, mint József, mert látjuk, hogy azért ott volt, és ez a valóság, nem csak így viháncolva, meghalok, nehogy azt gondolod, hogy a mártír halált halt keresztények azok így, csak úgy eldobták az életüket, szerettek élni. Vagy István, a vértanú, csak úgy eldobta az életet, hát mindegy nekem, meghalok, aztán kész. Szeretett élni. Szerette az életet, szerette az illatokat, az ízeket, a barátait, a családját. De jobban szerette az Urat, mint ezeket. Engedjük, hogy a Szentlélek felkészítsen bennünket a nehéz napokra, amikor bizony súlyos árat kell fizetni ahhoz, hogy nyilvánvalóvá legyen, hogy követjük Jézus Krisztust. És engedjük, hogy a Szentlélek felkészítsen bennünket, mint felkészítette ezt a Józsefet, aki beszédében, jellemében, életvezetésében, döntéseiben és tetteiben Krisztus tanítványának bizonyult ezekben a nehéz napokban. Amen.